Na, hello mindenki! Még elővarázsolok egy csetet ide, aztán bele is vághatunk. Jó, akkor mindjárt bele is vághatunk a kérdésekbe. Ami tök érdekes volt nekem, hogy minden ilyen héten, vagy minden ilyen időszakban tökre látszik, hogy milyen kérdések, milyen témák érdeklik az embereket. Volt egy időszak, amikor nagyon sok blastos volt, aztán most nagyon sok Eigen Layer-es, meg ilyen risk-takinges cucc. És csak akartam mondani, hogy aki egyébként itt csinálja itt az airdropokat, azt láttam, hogy nagyon sokan így megunták itt a blastnak a tevékenykedését, pedig szerintem most érdemes még ezzel foglalkozni. Most azt jósolják a piacon, így a Twitteren, elég sokan erről beszélnek, hogy május vége körül várható a Blastnak az airdropja, úgyhogy szerintem, hogyha valaki ezt nyomta eddig, most már nem biztos, hogy érdemes belevágni, de aki eddig nyomta, az még érdemes rászenni ezt a következő ilyen egy-két hetet. Igazából most már nem az van, hogy így bárkivel is versenyezni kell, inkább csak az, hogy tartani azt a szintet, vagy azt a helyezést, ahol most van az ember. Úgyhogy ezt csak így külön ki akartam emelni, mert ez így fontos lehet. Most kiment reggel egy blastos airdrop hírlevél, majd bedobjuk a blast csatornára, és akkor ott végig lehet még nézelődni, hogyha valaki akar ebben még részt venni, vagy még meg akarja itt tolni a végét. Jó, akkor lássuk így a kérdéseket, vannak ilyen technikai jellegűek, van elég sok konkrét projekttel kapcsolatos kérdés, meg van egy érdekes, vicces kérdés a végén, és most elég sok is van, úgyhogy vágjunk is bele. Volt az első, ez a mi a különbség a staking, restaking, liquid staking között, mert hogy ezek így összemosódnak, ez nem csoda. Itt a liquid staking, meg a restaking, az gyakorlatilag annyit tesz lehetővé, hogyha lekötöd a kriptódat, mondjuk jellemzően Ethereumot, akkor ennek az értékével tovább tudj kereskedni. Kicsit olyan ez, mintha fedezetként hagynád ott, mondjuk vagy fedezetként raknád be a bankhoz a házadat, de nem adod el a házadat, hanem egy hitelt veszel föl, és azzal aztán tudsz bármit csinálni. Ez így nagyon lesarkítva. A technológiai háttere az meg nagyjából annyi, hogy a risk-takingnél az olyan plusz szerver kapacitásokat használjuk föl, vagy használják fel a protokollok, ezek a risk-taking, liquid risk-taking protokollok, ami régebben kihasználatlan volt az Ethereum hálózaton, mert hogy az Ethereum hálózatot biztosító szerverek azért nincsenek 100%-ig kihasználva. És akkor ezeket a fölös kapacitásokat lehet itt gyakorlatilag újra csomagolni, meg újra árazni ezzel a risk-takinggel, akik meg részt vesznek benne, azok meg tudnak egy ilyen kvázi leverage-et használni, egy ilyen biztonságosabb leverage-et használni, de azért ennek is vannak kockázatai, meg hátrányai, és sok olyan negatív hang is van a piacon, hogy a risk-taking lesz majd a következő ilyen Black Swan event így a kriptopiacon, és ebben is van ráció, mert hogyha belegondoltak, akkor igazából úgy nő a kriptopiacon a projektekben lévő érték, ez a TVL, Total Value Locked, hogy valójában nincs új beáramló pénzérték, hanem gyakorlatilag az, hogy egy Ethereum érték helyett hirtelen lesz kettő belőle. Szóval ez azért így, ezek a tőkáttételes meg leverage-elt pozíciók, ezek mindig tök sok kockázatot hordoznak. Ez szerintem nem most lesz probléma, hanem még jó sokáig el fog így menni, főleg a Bika piacon ez nem fog érdekelni senkit, de azért ezt így jó észben tartani. Jó, jobban járok-e, ha liquid staking tokent DEX-en vásárolok az official staking helyett? Itt ugye arról van szó, csak hogy egy példát vegyünk, mondjuk ott van a Swell protok, vagy a Kelp DAO, és ott ugye meg tudod azt csinálni, hogy mondjuk a Kelp DAO-n lekötöd az Ethereumodat, és akkor cserébe ilyen RSV ETH tokeneket kapsz, amivel aztán tudsz kereskedni. Ez az, amikor stake-eled, amikor lekötöd az Ethereumot, vagy megcsinálhatod azt is, hogy elmész egy DEX-re, mondjuk, amit én szoktam mostanában használni, a Kiberswap-ra, és ott simán Ethereumért cserébe veszel RSV Ethereum tokeneket, vagy hogyha meg a Swell protokollról beszélünk, akkor SVLTH, tehát SW ETH tokeneket, ugye ezek a liquid staking tokenek. Viszont ez sosem éri meg, tehát hogyha DEX-en veszel, akkor egyrészt drágábban fogod venni, másrészt ezek a protokollok, a Swell is, a Kelp is általában azért jutalmaz téged, azért kapsz pontokat, meg majd airdropot, meg minden ilyesmit, hogyha az ő protokolljukon keresztül kötöd le az Ethereumot, és náluk kötöd le az Ethereumot. Aztán pedig ezeket a liquid staking tokeneket, amiket kapsz a lekötésért cserébe, meg az Eigenlayer-nél kötöd le, de mivel ez az ő saját risk taking tokenjük, ezért az Eigenlayer-nél is ők úgymond jó pontot kapnak ezért, mert hogy az ő protokolljukból származó értéket kötünk majd le az Eigennél is. Ez most nem tudom, mennyire volt érthető, de hogy a lényeg igazából az, hogy ha akarsz ezzel a risk-takinggel foglalkozni, akár airdrop vadászat miatt, akár egy ilyen magasabb hozamot akarsz így elérni évközben ilyen passzív kriptóval, akkor mindig sokkal jobban megéri magát a protokollt használni a lekötésre, mint hogyha csak vásárolgatnál a DEX-eken, meg swappolnál sima Ethereumot ezekért a liquid staking tokenekért cserébe. Jó. A harmadik kérdésben ott a Gringónak a segítségét fogom kérni, mert hogy van egy ilyen, hogy tudnál valaki segíteni, hogy lehet eladni az EOT tokeneket, ZBS is kell hozzá, de nem igazán akar összejönni. Nekem egyik token sem mondott semmit. Gringo talán jobban vágja, aztán majd a végig, hogyha elmondta, hogy mi is ez, mit lehet ezzel csinálni, akkor majd még ehhez nekem is van még egy ötletem, vagy gondolatom.
Igen, ez a IOT token, ez nekem is keresést igényelt egyébként, hogy pontosan mi is az, de úgy láttam, hogy ez egy ilyen e-car sharing oldal, és annak a tokenje. Hát, hogy lehet eladni, erre az volt a gyakran feltett kérdésekben a válasz, hogy ha megveszi tőled valaki, akkor el tudod adni. Tehát ez egy rettentően nagy segítség volt. Tehát valószínűleg ez egy ilyen telegramos peer-to-peer kereskedés alapján működhet. Úgyhogy én azt tudom ebbe tenni, hogy így ezt a linket berakom a chatbe, és akkor azon az irányon nem tudom, hogy találtok ilyen projekteket, ez mindig kihívás számomra. Úgyhogy itt a link. Annyit tudtam kideríteni, hogy tényleg ez egy ilyen e-car sharing projekt. Azt hiszem talán nyilván német is, mint ahogy látszik is. Hogy ennek hosszú távon mi haszna, az igazából azt találja ki, aki megvette, mert én ebbe biztos, hogy nem lépnék bele. Nyilván ez egy ilyen RVA irány lenne, vagy egy ilyen kissé depin irány, de nem tudom, tehát nem látok benne nagy fantáziát. Az ilyentől érdemes szabadulni, ha tud az ember.
Mondj
egy
csak.
Picit visszacsatolva a liquid staking, liquid rest staking irányra, azt érdemes fejbe tartani, tehát amikor a tradicionális stakingnél ugye lekötjük, delegáljuk a tokenjeinket, vagy a coinjainkat az általában a saját hálózaton, ott azért kapunk egy bizonyos hozamot, a hozamért cserébe viszont nem férünk hozzá ehhez a lekötött eszközhöz. A liquid stakingnél gyakorlatilag kapsz egy liquid staking tokent cserébe, ezt viszont már lehet használni a DeFi ökoszisztémába, viszont emelkedik a kockázat, mert még a tradicionális stakingnél legtöbb esetben például olyat lehet, vagy olyannal találkozhatunk, hogy egyrészt a tokennek a volatilitása jelentkezik veszélyforrásként, másrészt nem tudom, hogy ismeritek-e azt a fogalmat, hogy slashing. Ugye, hogyha egy delegátor nem megfelelően működik, akkor könnyen előfordulhat, hogy a delegált tokenekkel együtt a rendszerből eltávolítják, és akkor viszont a mi általunk hozzá delegált összeget is jó eséllyel veszíthetjük. Ezzel szemben a liquid stakingnél ugye már gyakorlatilag a depegging kockázat is jelentkezik, ami most jól látszott valamelyik héten.
Ja.
Viszont ugye ezért a kockázatért egy sokkal inkább hozzáférhető, elérhető tokenünk is van, tehát nagyobb hozamot tudunk ezzel generálni. Ugye itt a Etherfi, Eigenlaye, Pendle, akkor a Puffer Finance, a Renzo, a Swell, ezek mind ebbe az irányba mozognak. Viszont mindenféleképp figyelni kell arra, hogy itt sokkal nagyobb kockázatot vállalunk. Tehát nem biztos, hogy ugyanazt az összeget, nem biztos, hogy az a hozam, amit majd elérünk a DeFi-n, a DeFi ökoszisztémában azzal, hogy kereskedünk, meg lekötjük, az majd fedezni fogja esetleges veszteségeinket, mondjuk, hogyha a likviditás kiszáll mögül le.
Igen, és ugye erre volt is példa nem annyira régen, amikor a Renzo indult, előtte egy nappal volt egy, vagy nem konkrétan erre volt példa, hanem így a logikára. Ott ugye az történt, hogy a Renzónak a saját ilyen liquid staking tokenje, ez az Easy ETH, ez deepeggelt, és így hirtelen bezuhant ilyen az eredeti egy Ethereumról, tehát egy Easy ETH az egy Ethereumot ért, aztán bezuhant 0,2-re, és mivel egy csomóan voltak tőkeáttételes pozícióba, úgy, hogy egyébként nem is tudtak róla, mert hogy így olyan lekötéseket csináltak, meg olyan poolokban szolgáltattak likviditást, amiről nem tudták, hogy egyébként egy tőkeáttételes pozíció, azoknak mind-mind likvidálta a poziukat a protokoll, és aztán meg visszament az árfolyam ugyanoda, ahol volt, csak közben nem tudom hány százmillió dollárnyi Ethereum az így elégett. Szóval, hogy ebben azért van, hogyha igazából mindig azt szoktam erre mondani, hogyha nem érted pontosan, mi történik a risk taking során, akkor így nem, akkor nem szabad belevágni. Mert hogy így a veszélyeket csak úgy tudod felbecsülni, hogyha érted a háttérben, hogy mi működik. És elég komplex ilyen működések vannak most már a risk takingben. Én ezzel elég sokat szoktam foglalkozni, hogyha ilyen stratégiát is írok, vagy ezt, hogyha airdrop hírlevélben is olvassátok, akkor egy csomószor úgy tűnhet, mint hogyha ez ilyen nagyon szájbarágós lenne, de pont ez a lényeg, hogy így mindenképp értsétek meg, hogy mi történik a háttérben, mert így lehet felmérni, hogy mekkora kockázatot fut az ember. Oké. Ja, igen, és itt az EOT tokenhez még egy gondolat, hogy ezeknél a tokeneknél, mielőtt így belevásároltok, érdemes egy olyan nagyon gyors kutatást végezni, és szerintem ez egy ilyen tök jó lakmuszpapír teszt. Megnézed így a social media jelenlétet ezeknél a protokolloknál, vagy projekteknél. Például itt most az Elloop-nál így 4 kattintás után eljutottam egy olyan Instára, ahol van 4100 követő. Az utolsó ilyen aktivitás az nem tudom mikor volt, de van egy YouTube csatornájuk is, amit meg 136-an követnek, és van 5 videó, az utolsó videó meg egy évvel ezelőtti. Szóval, hogy ha ilyeneket látsz, akkor azért lehet sejteni, hogy ezek így döglött projektek. És nem valószínű, hogy ez bármikor is erőre fog már kapni. Szóval ezekkel nem érdemes foglalkozni. Hogyha nincsen semmilyen footprintje így a közösségi médiában, nincs egy értelmes Discord szerver, nincs Twitter, ahol aktivitás van, nincsenek követők, akkor bármennyire jó ötletnek is tűnik, ez nekem mindig kuka, mert teljesen esélytele, hogy ez bekerüljön úgy majd a mainstreambe, hogy ezt így sokan megvásárolják. Úgyhogy ide még ez jutott így eszembe. Jó, itt van még 2 risk-takinges cucc. Az egyik, az Ege Layer, mikor tudom kivenni az Ethereumokat, és a kapott 55 pont mennyire számít jónak. Egyrészt az Ethereumokat szerintem simán lehet unstake-elni így a protokollból, hogyha natívan Ethereumot kötöttél le, akkor egyszerűbb a dolgod, hogyha liquid tokeneket kötöttél le, például a Kelp DAO-nak, vagy a Swell-nek a risk-taking tokenjeit, akkor egyel bonyolultabb, és ott van is egy nagyobb átfutás, de szerintem ezt simán meg lehet csinálni. Megvolt ugye az első ilyen airdrop kommunikációja az Eigen Layer-nek, ezen mindenki jól felidegesítette magát, több szempontból is elcseszték ezt. Maga a bejelentéssel kapkodott volt, nem is volt ez átgondolva, meg sok értelmese volt, mert igazából ez most az első fázis, ahol egyébként az Eigen Layer pontokat gyűjtő ilyen airdrop vadászoknak a nagy része egyáltalán nem kap semmit, mert hogy így az ilyen mellékes protokollok, például az Etherfi-nak a felhasználói se kapnak pontokat, vagy tokeneket, ilyen airdrop tokeneket, így aztán így tényleg nincsen sok értelme, azon kívül, hogy felidegesítettek mindenkit. Az 55 pont, ez szerintem tök átlagos, én például 41-et kaptam, úgyhogy, de ebben számomra nincs semmi meglepő, mert hogy ez általában így szokott történni. Úgyhogy long story short, ki lehet venni nyugodtan az Ethereumokat, az Eigen Layer-nek lesz még lesz még más sztoria szerintem, meg lesz ez értelme foglalkozni, de most én is úgy látom, hogy ezeknek az Ethereumoknak jobb helyük van más lekötésben. És ide kapcsolódott egy másik ilyen kérdés, amit meg az Altgame küldött, hogy a Swell risztéket hogy lehet kivenni? Hát magának a Swellnek az oldalán tudod unstake-elni, vagy hogyha az Eigen Layer-nél kötötted le, akkor meg az Eigen Layer-nek az alkalmazás oldalán, az Eigen Layer appban tudod unstake-elni. Ez 7 nap, tehát 7 nap lesz, mire hozzáférsz a Swell SVETH tokenekhez, és utána ezt még unstake-elned kell majd a Swell-nél is, vagy azt is csinálhatod, hogy ha már azt nem akarod megvárni, mert az még x nap, nem tudom, 7 vagy 10 nap, és ha azt már nem akarod megvárni, akkor egyszerűen elswappolhatod ezeket a liquid staking tokeneket sima Ethereumért cserébe, igazából bármelyik dexen. Az biztos, hogy valamennyit fogsz vele bukni, de én például már úgy voltam vele, hogy nem akarok kivárni még 10 napot, mert hogy máshol több értelme volt ennek az Ethereumnak, úgyhogy talán egy Ethereumon buktam vele talán $100 az átváltással. Annyit megmozgott is az Ethereum, úgyhogy igazából kb. Ugyanott vagy vele. Oké. Szerintem tovább is mehetünk a konkrét projektekre. Gringo, neked ehhez van még valami hozzáfűzni valód?
Szerintem így igazából elmondtad, mert én linkeket esetleg még be tudok dobni a kivételhez, de teljesen érthetően mondtad, úgyhogy ez alapján ki kell tudni venni.
Akkor megteszed, hogy az Eigen Layer-nek meg a Swell-nek a linkjeit bedobálod? Csak hogyha valaki itt el
akar. Persze.
Az még így sima ügy. Jó, és akkor jöjjenek az ilyen konkrét projekttel kapcsolatos kérdések. Mi a véleményetek a Pendle Finance-en az INA-ról, ugye ez az Athena-nak a projektje, elég brutál 89% körüli APY-jal, tehát éves hozammal dobálóznak, mennyire lehet biztonságos, Binance Launch Pool-os projekt volt az Athena, szóval gondolom a megbízhatóak közé tartozik. Az biztos egyébként, hogy ami a Pendle Finance-en van, meg maga az Athena projekt se egy scam, mert ez egy valid token, meg egy valid projekt. A 80-90%-os APY az általában pillanatnyi, tehát jó eséllyel, ahogyan majd telik az idő, ez azért csökkenni fog, ez az egyik, amit észben kell tartani. A másik, hogyha ez nem csökken, akkor viszont baromi hosszú lekötésre lesz szükség, és itt most nincs előttem, de én ilyen 6 hónapra, meg 9 hónapra emlékszek, az meg baromi sok idő egyébként a kriptopiacon, és az Athena pont olyan token lesz, ahol lehet ilyen felfutásokra számítani, úgyhogy ha gondolkozol is ilyen lekötésben, én akkor is azt javaslom, hogy valamennyien Athena tokent hagyj szabadon arra az esetre, hogyha lenne egy gyors felfutás, és mondjuk profit takinget szeretnél csinálni. Egyébként ez egy ilyen tök jellemző stratégia, úgy általában minden tokennél, amit lekötsz airdropért, vagy passzív kriptóért, vagy bármiért, hogy mindig legyen annyi szabadon, hogyha szeretnél profitot realizálni, akkor ne kelljen itt várni az unstakingre, meg a lekötésnek a lejáratára, hanem így tudjál azonnal cselekedni. Egyébként a PIF-tel, vagy PIF-tal, majd úgy is lesz róla szó, pont ez volt a helyzet nálam is, nem figyeltem oda, lekötöttem az összes szabadon lévő PIF tokent, és így pont az egyik ilyen jó nagy felfutáskor, ahova be volt egyébként időzítve nálam így fejben, hogy jaj, itt profit takinget kell csinálni, ott jöttem rá, hogy rohadtul nem tudok profit takinget csinálni, mert lekötöttem az összes pályázatot, és 7 nap volt talán az unstaking. Az alatt meg jól visszaesett az ár, úgyhogy nem is lett belőle profit taking akkor. Úgyhogy a kérdésre a válasz az, hogy a Pendle Finance-en igazából használni ezeket abszolút biztonságos, annyira kell figyelni, hogy milyen hosszú a lekötés, illetve, hogy ez a 80-90%-os éves hozam, ez mennyire fix, vagy ez csökkenni fog, ezekről mind találsz a Pendle-ön információt, csak meg kell nézni.
Így van, egyébként azért is érdekes, mert ugye amikor a kérdést feltették, azóta ez a hozam már csökkent is. Tehát az Inner Pool az most 60%-os hozamot ígér, és egyébként be is telt. Tehát 100 millió dolláros cap volt, és az betelt a Pendle-ön. Meg ugye a Pendle-höz azt érdemes tudni, hogy azért itt vannak yield tokenek, meg principal tokenek, és ugye a kettő értéke együtt adja a mögöttes eszköznek az árát. Tehát ezt, hogyha valaki nem nincs teljesen tisztában, hogy mit jelent az, hogy a PT meg a YT token, ezeket érdemes utána olvasni, mert ugye az egyik esetben a hozam visszakapjuk a lekötött...
Várj, Gringo, ezt ismételd meg, mert egy 5 másodpercre így elnémultál.
Pedig ez volt a trükk. Szóval, hogy a...
Ja, a az igazából az volt, hogy te se tudtad, mit akarsz mondani, és úgy tettél, mintha elnémult volna a mikrofon.
Persze. És látod, lebuktatsz. Szóval, hogy ugye van egy mögöttes eszköz, most ez jelen esetben az Ethena, amit szétválaszthatunk a Pendle-ön, ugye yield tokenre, meg principal tokenre. Az egyik ugye jogot ad a teljes eszköz visszaigénylésére, a másik pedig a hozamra. Csak nagyon nem mindegy, hogy ez például jelen esetben a Pendle-ön, ez 111 nap múlva jár le. Ugye, amit mondasz is, hogy azért az nem rövid idő.
Aha.
Tehát Tehát a PT token esetén van egy fixebb, alacsonyabb hozam, a ET token esetében jóval magasabb hozam, viszont ott csak a hozamot kapjuk meg utána. És ugye a kettő értéke, ez szétválasztható token, és ez a kettő értéke együtt adja meg a mögöttes eszköznek az árát. Ehhez muszáj azért a Pendle-nek az oldalát is bújni rendesen.
Igen, a Pendle-on azért bele lehet futni elég ilyen komplex stratégiákba, meg szerintem egy kicsit így túl is lett hype-olva a Pendle, amiatt egyébként, hogy ez az egész liquid staking, meg liquid risk staking így berobbant. Úgyhogy én is egy kicsit így távolabb tartom most magam, és egyszerűbb stratégiákat szeretnék használni. Lehetőleg olyat, ahol nem kell 4 különböző protokollon bontanom a tokeneket, meg stékelni, meg risk stékelni. Jó, van 2 projektkérdés is, amiről én nem sokat tudok, viszont tudom, hogy a Gringo utána nézett. Az egyik az Elixir, a másik meg a Redstone. Ezekről mesélsz egy kicsit? A Pendle Akadémiát bedobod? Az kellemes esti óra bárkinek is.
Abszolút, abszolút. Igen, itt 2 kérdés volt, az egyik az Elixir, a másik pedig a Redstone. Az Elixir az azért érdekes, mert ugye a tőzsdéknél egy alapvető probléma, hogy szét van töredezve tőzsdénként a likviditás. És ez a projekt egy ilyen moduláris delegated proof of stake mechanizmust szeretne integrálni ezekbe a rendszerekbe, tehát gyakorlatilag a tőzsdék likviditását egy ilyen multi-chain szolgáltatásként összevonná. Jelenleg egyébként ezt a projektet 30 protokoll már alkalmazza, tehát például az Apex vagy a Hyperliquid is használja. Ez számunkra egyébként azért érdekesebb, mert mainnet indulást terveznek idén augusztusra, és ide is tudunk Ethereumot lekötni egészen augusztusig, és cserébe ilyen Elixir Ethereumot kapunk, illetve hogyha 100 dollár értékbe kötünk le, akkor most ilyen Mystic Chest, meg különböző boxokat is kaphatunk majd a mainnet indulásnál. Nyilván a natív Ethereum hálózat az még mindig elég drága, viszont most már maga a projekt az lehetőséget biztosít USDC poolok használatára, méghozzá Arbitrum meg SUI hálózaton is. Tehát tényleg most már van olcsó megoldás arra. Tehát végül is ez egy ilyen order book liquidity megoldás. Minimális összeggel is, tehát 100 dollárral is el lehet kezdeni, nyilván a fee az azért hozzájön, érdemes lehet vele foglalkozni bővebben. Ez igazából ez az Elixir lényege. A másik pedig ugye a Redstone volt. A Redstone azért érdekes, mert most kezd felfutni. Tehát a közösségi médiában egész sok helyen láthatjuk. Ez egy gyors és olcsó összeköttetést próbál létrehozni a különböző adatfolyamok között. Tehát egy ilyen adategyeztetést, adatösszesítést végez külső forrásokból. Gyakorlatilag most már együttműködik a Layer Bank-kel, a Berachain-nel. Bedobom a linket, és egyébként ott nagyon jól, például a risk-taking tokenek is nagyon jól le vannak gyűjtve. Egészen könnyen kezelhető, kereshető, érdemes használni, és egyébként a Restone-nak sincs még beharangozva sincs, hogy saját tokenje van, vagy saját tokenje lesz, tehát érdemes ezzel is bővebben foglalkozni. Még nincs igazából pontgyűjtés, meg körülbelül semmi, de viszont egy nagyon jól használható oldal, és mindjárt be is dobom a linket nektek. Szóval itt most be is dobtam a chatbe, érdemes megnézni, mert egyébként egy tök jól átlátható, kezelhető, akkor már nem csak kriptovalutával foglalkozik, hanem például különböző fiat valutákkal, meg az Avalanche hálózat kiemelve van egyébként náluk, és akit érdekelt, mert az előző Make It Talk-ban is beszéltünk róla, ha az Avalanche fülre kattintunk, akkor teljesen jól legyűjti azokat a projekteket, ami most ezt a hálózatot aktívan használja. Úgyhogy ez egy nagy segítség visszacsatolva az előző beszélgetésünkre.
Oké. Okay. Ez a Redstone, ez érdekes egyébként, ennek én is, ebben még én is bele fogom ásni magam. Úgyhogy kösz Zsolt, ezt küldted, mert egyébként ezzel mi nem foglalkoztunk eddig. Jó, itt Carve-ról kérdezett valaki, Carve oldaláról várható-e valamikor airdrop? Ugye ez, a Carve maga egy ilyen tök érdekes projekt, most már jó régóta fut, többször foglalkoztunk vele én airdrop hírlevélben is, meg egyébként is, lehetett pontokat gyűjteni, nem igazán történt sok minden, aztán most az utolsó hónapban eléggé rákapcsoltak, berántottak egy viszonylag nagy befektetést, valami 10 millió dolláros ilyen e-roundot, tehát ilyen elsőkörös befektetést, összebútoroztak a Google-lel, a Google Cloud-dal, ami szerintem ilyen nagy durranás, meg elindították a Node széljüket is. Ugye, hogyha valakinek nincs meg, akkor ezek a Node szélek, ezek arra valók, hogy belevásárolsz a projektbe, mint egy ilyen korai befektető, és a hálózat üzemeltetésben veszel részt azzal, hogy veszel egy szervert, vagy egy szerver helyet tőlük, és te is biztosítod magát a hálózatot, mint minden ilyen blokkláncnál, ugye szükség van egy hálózatra, és üzemeltetsz te is egy szervert, amin a Carve-nak a protokollja tud futni, és végzi azokat a feladatokat, ami a tranzaktálás, biztosítás, biztonság kérdése, meg minden más, ami a Carve-nak majd így a szükséges lesz. És általában ezért a hálózat üzemeltetői, a Bitcoin hálózat üzemeltetői mindig jutalmat kapnak, hogy az a stratégia ezeknél a Node széleknél, vagy ezeknél a Node értékesítéseknél, hogy megcsinálják a Node értékesítést, ezt kivásárolják az emberek, elindítják a hálózatot, és közvetlenül utána, amikor elindul a mainnet, a fő hálózat, akkor történik meg az airdrop. Lesz erről szó majd egyébként hosszabban a következő airdrop hírlevélben, mert hogy elég sok minden van a Carve-val kapcsolatban. Szerintem ez egy bazi nagy durranás lesz, ez egy nagy protokoll lesz. Nagyon sok nagy befektető van mögöttük, úgy, hogy igazából még se token nincsen, se a Node szél nem történt meg, egy NFT sorozatot is ki akarnak adni, szóval így egy csomó minden érkezik, és ehhez keressük egyébként a jó beszállókat. Lesz majd egy közösségi értékesítés a CDFI-on is, tehát egy ilyen launchpad-en is fognak indulni, de a következő hírlevélben, ilyen airdropos hírlevélben benne lesz minden, amit érdemes erről tudni, meg amit érdemes ezzel kapcsolatban csinálni. Jó, Revolut X-ről majd beszélnénk egy kicsit. Én nem nagyon használtam, megmondom őszintén, majd lehet, hogy a Gringo itt tud róla valamit, én most így nem teszteltem még.
Ebből még én is kimaradtam egyenlőre.
Igen, itt még ezzel még le vagyunk maradva. Az EtherFi DAO-t merre érem el? Ez igazából meg fogom keresni, mert hogy ez nem egy ilyen nagyon egyértelmű dolog. Pont mondtam Gringónak, hogy van az EtherFi-nak egyébként egy Discordja is, csak rohadtul nem publikus. Úgy értem nem publikus, hogy nem nagyon beszélnek erről sehol, nincsen direct link, mindjárt megkeresem nektek. És mindezt úgy egyébként, hogy nincsenek is olyan sokan fönt, 36 ezer volt talán az összes résztvevő, ami egy ekkora protokollnál azért nem olyan baromi nagy. Mindjárt megkeresem majd a meghívót, hogyha meg is van. Ezt bedobom ide a linkek közé. Ez az. Itt van az összes ilyen official link, és itt, hogyha meg kicsit lejjebb mész, akkor egyébként ott lesz majd az Etherfi-nak a DAO linkje is. De igazából ezzel még olyan sok mindent nem lehet csinálni, meg nem is kell, mert hogy nincsen még élő szavazás, hogy az egész DAO-nak majd akkor lesz értelme, hogyha az Etherfi már olyan státuszban van.
Igazából én is csak azt néztem, hogy jelen pillanatban semmilyen élő szavazás nincs. Tehát ugye ez a governance.ether.fi március 15-i aktivitások vannak. Igazából ez csak egy bemutató oldal még, hogy itt miről is fog szólni a dolog. Nyilván várják ők is, hogy egy picit javuljon a helyzet. Mert most ebbe a piaci szituációban, ami most van, nem olyan jó buli indítani szerintem ezeket.
Igen, most szerintem mindenki próbálja itt kivárni. Pont azon nézelődtem, hogy volt a BNB tokeneknél egy nagy ilyen uptick, egy nagy fellövés, úgyhogy közben minden más esett, és tök biztos voltam benne, hogy kijönnek egy új launchpad projekttel, mert általában akkor szokott ez történni, aztán mégse, és szerintem tökre az van, hogy amit lehet, ők is tologatnak most maguk előtt. És várják, hogy jobb legyen a piac, és úgy induljon majd el a token egyébként, hogy így ezerrel így tép felfelé. Szerintem most mindenki kivár. Ahogy látom, az összes launchpadnél tologatják a dátumokat, a Twitter aktivitáson is az látszik, hogy mindenki kivár, bár szerintem ez nem lesz azért sokáig így. Jó. A következő kérdés az Ultiverse-zel kapcsolatban volt. Ultiverse-ben hogyan lehet szólt szerezni? Igazából vagy vársz, ez a legegyszerűbb, mert hogy ez így naponta termelődik, vagy két naponta termelődik, vagy eleve olyan feladatokat érdemes elvégezni, vagy ezt az exploringot csinálni, ahol az exploringért cserébe kapsz vissza szól pontokat, amit aztán megint el lehet költeni. Ugye ennek mi értelme van, az egy kurva jó kérdés, hogy én ezt így nem, erre én se jöttem rá. Viszont ami ennél érdekesebb szerintem az Ultiverse-nél, hogy volt egy ilyen első kezdeti NFT szél, vagy egy ilyen NFT értékesítés, ami baromi jól sikerült, és ez egy nagyon jó indikátor arra vonatkozólag, hogy maga az Ultiverse is jól fog indulni, ami mondjuk nem annyira nagy csoda, mert hogy egy csomó olyan játékot költöztettek magukhoz, meg egy csomó olyan játékkal léptek partnerségre, amit egyébként sokan várnak. Úgyhogy az Ultiverse-el ugyanúgy, mint az előbb említett Carval, tökre érdemes foglalkozni. Ezeket a pontokat gyűjtögetni, meg érdemes őket Twitteren is követni, mert elég sok mindent megosztanak azzal kapcsolatban, hogy éppen mi az, ami náluk történik, meg mi az, amire érdemes figyelni. Nekem ebben a crypto gamingben az egyik ilyen olyan tétem, ami mondjuk nem az, hogy belevásároltam a tokenbe, és akkor várom, hogy fölmenjen, hanem az olyan tétem, amivel foglalkozok, meg mélyen benne vagyok, az az Ultiverse. Például nem olyan régen, így a Mocaverse is becsatlakozott hozzájuk, mint követhető projekt, és itt is megint lehet használni az NFT-jét is a Mocaverse-nek, szóval egy csomó partnerséget kiépítenek most a piacon, és ennek tuti, hogy meg lesz majd egyébként az eredménye, akkor, amikor ezek így elindulnak egyesével. Benne vannak a Blast-nak az ökoszisztémájában is elég vastagon, szóval így kb. Mindennel, ami egy kicsit is így hype-olt, azzal ők így vagy partnerségre lépnek, vagy valamilyen ilyen kölcsönös sillelést csinálnak. Arról már nem is beszélve, hogy az Ultiverse-nek így a befektetői között kb. Ott van mindenki, aki így számít, szóval ez egy olyan projekt, amire mindenképp érdemes figyelni. Wormhole esetén várható a második airdrop? Én erről nem attól függetlenül, hogy a Wormhole-nál, ha jól emlékszek, akkor a kapott tokeneknek az 50%-át lesztékeltem, de akkor még csak azért, mert hogy ilyen elég magas éves hozammal lehetett lekötni. De hogy lesz-e új airdrop? Egyébként az lenne logikus, hogy a Saga-nál volt ez most tegnap előtt, hogy akik a szagánál lekötötték az eredetileg kapott airdrop tokeneket, azok most kaptak egy újabb, nagyobb allokációt. Én még nem is néztem meg, de én azt gondolom, hogy az első airdrop lekötés után egy ilyen 6-700 dollárnyi token megint érkezett, és ez most egy ilyen új stratégia, vagy egy ilyen új trend. Én nem lepődnék meg azért a wormhole-nál se, hogyha ugyanezt követnék. Tökre lenne értelme. És ezen a piacon igazából most olyan sok minden mást úgyse tudnak csinálni. Úgyhogy nem tudom, meglátás. Te ezzel foglalkozol, Gringo? A wormhole, meg Solana ökoszisztéma, az most nálad megvan, vagy te is így egy kicsit letettél róla?
Én azt egy kicsit skippeltem. Tehát most, hogy a Solana felfutáson én úgy érzem, hogy picit túl vagyunk, tehát azért az eléggé túl teljesítette a piacot. Most egyenlőre én ezt a kis jóoldalazó csökkenő trendet én kivárom ezzel, hogy a Solana mit fog mutatni, meg mikor fog erőt mutatni.
Akkor nem, még csak nem is DCA-zol most akkor.
Hát a Solana-nál nem. Tehát én ott még mindig lent. Most, ahogy volt a leszúrás, akkor vettem. Amikor volt ez az erőteljesebb korrekció, ott annyira le tudtunk szaladni az árfolyamba, hogy ott teljesült vételi pozíció, de igazából nincsenek úgy belőve szintek, mint mondjuk a Bitcoin vagy az Ethereum esetében.
Aha. Ja, most én is pihentetem a Solanás projekteket. A Wormhole igazából az, ahol van egy nagyobb allokáció, ugye a Peace vagy Pice, az majd arról mindjárt lesz úgy is, aminek köze van így a Solanához, meg az ilyen meme, meg shitcoinok vannak nálam, amiket a mindenféle airdroppokból kaptam, meg a Solana telefonos elővásárlásokért, az még az olyan bag, vagy az olyan allokáció, amire rá se néztem már hetek óta, mert igazából az így, az úgyis ilyen hosszú távon lesz jó. Szóval, ja, Solana az most nem annyira izgis, szerintem se. Oké. Theta Network projektről vélemény. Átadom a mikrofont.
Igen, ez épp hogy beszéltük, hogy ez egy viszonylag régi projekt, tehát 2019 áprilisban indult, legalábbis a Binance-en a kereskedése az akkor kezdődött, végig küzdötte a Bika piacot, az előző Bika piacot, ott az a all-time high-hoz elérte a 14-5 dollárt, és ugye itt most tavaly októberben már fél dollárra esett az ára, viszont azóta most sikerült egy 550%-ot megint emelkednie, tehát elég komoly út van mögötte, illetve még most is több mint 700%-ra vagyunk az all-time high-tól, tehát van növekedés benne, a top 50, pont az 50. projekt a kriptovaluták között, és egyébként most egy folyamatos, nagyon erős aktív fejlesztés van mögöttük. Alapvetően ez egy ilyen DePIN narratíva, erőforrás megosztásra repült rá most ez a Theta Network rettentően, ezzel a Theta Edge Cloud szolgáltatással. Gyakorlatilag számítási kapacitást lehet biztosítani AI és videó készítő platformoknak, amiért cserébe ugye T-Fuel tokent lehet kapni. Ehhez letölthető Theta Edge Node program van. Egész sokan futtatják, egész jó kis projekt lett belőle, illetve folyamatos fejlesztések vannak. Mi sem bizonyítja jobban, hogy például most a Theta Edge Cloud-ban van egy ilyen AI képgenerátor, ezt bárki kipróbálhatja, és egészen jól működik, és egészen összetett képeket tud nekünk létrehozni. De én azt látom egyébként, hogy a Theta mögött rettentően nagy fejlesztés áll. Ugye alapvetően kínai projekt. Ezért is volt érdekes, hogy vészeli át az elmúlt medvepiac egy-két szakaszát, amikor ott Kínában elég komoly tiltások és korlátozások léptek életbe. Nekem ott volt is fönntartásom, hogy a Theta az túlélje ezt az időszakot, de teljes mértékben túlélte, és én ebbe egyébként látok potenciált. Nyilván óriási a market cap, ez azt hiszem 2 milliárd dollár, de van hova növekednie azért a többihez képest. Nagy volumennel kereskedik, egészen esélyes az, hogy jót fog mutatni a következő Bika piacon. Én egy all-time high-t egyébként simán várok ettől a projekttől. Nyilván, nyilván a körülmények ez nagyban befolyásolják, de simán emelkedhet egy 4, 500%-ot még, mert a fejlesztés mögötte van, a közösség mögötte van, tehát van benne potenciál.
Tök jó. Jó, a Theta, az, amióta én kriptóval foglalkozok, az egy ilyen név. Sose ástam bele magam mélyen, megmondom őszintén. Valószínűleg azért, mert hogy így, amit te is mondasz, hogy az ilyen kínai gyökerekkel rendelkező projekt, és úgy sose fogta meg a fantáziámat. Viszont amit most így nézelődtem, tényleg, ezek mindent is fejlesztenek. Ezzel egy kicsit érdemes lesz ebben még így mélyebben beleásni magunkat. Bon Scott Forever-től a tipp. Jó, most jön két olyan projekt, amivel viszont ennyire nem vagyunk szerintem ilyen bullisak. Az egyik, szeretnék véleményt kérni a HPLT tokenről, ez a Hyploot-nak a tokenje, ez egy ilyen kaszinó token, egy ilyen kriptokaszinó token, és ezzel én nem igazán tudok mit kezdeni sosem. Ez a kriptokaszinó, mint jelenség, ez nekem ilyen nem annyira értelmezhető. Értem, hogy miért szeretik az emberek, csak nekem ez már egy annyira ilyen spekulatív, meg túlságosan kockázatos, meg igazából nem rendelkezik ez úgy különösebben nagy értelemmel, hogy nem igazán szoktam vele foglalkozni. Lehet, hogy a Gringo egyen nagyobb szerencsejátékos, mint én, bár nem biztos. De én ezeket a Hyploot, meg még van 3-4 ilyen kaszinó projekt, amit szoktak küldeni, vagy szoktatok küldeni, én ezekkel nem foglalkoztam, úgyhogy nem is tudok róla is semmit igazából.
Igen, általában gyakorlatilag a weboldal is el szokott riasztani. Tehát én most megnéztem itt a Hyploot-nak.
Igen, van ezeknek egy stílusa. Lehet, hogy ugyanaz a cég csinálja.
Igen, dobálózunk ilyen óriási összegekkel is, hogy 322%-os hozam, és nagyon király minden. Én nem látom benne egyébként a kaszinó magában sem biztos, hogy annyira tényleg összeférhető a kriptóval. Nyilván minden, ami pénz, azzal lehet fogadni, de én ebben nem látok fantáziát.
Nekem, hogyha már ilyen izében gondolkozik az ember, mert hogy itt az szokott még lenni az egyik ilyen logika, amit így sokszor hallok, hogy hát igen, de hogy igazából az emberek mindig veszítenek, mindig a bank nyer, és akkor, hogyha ilyen kaszinó tokenekbe vásárolsz, akkor végül is arra fogadsz, hogy itt az emberek mindig játszani fognak, és mindig veszíteni fognak. Ami valahol igaz is, de hogyha már ezen a vonalon akar menni az ember, most nem ilyen moralitás szempontjából, mert szerintem ez így akár hagyhatjuk is, akkor sokkal inkább olyan projektekkel érdemes foglalkozni, mint mondjuk a GMX, ami egy ilyen perpetual kereskedési platform, ahol tudnak long, meg short pozíciókat nyitni az emberek, tőkáttételesen kereskedni, tényleg ilyen 50-szeres tőkáttétellel lehet kereskedni, és hogyha tartod ezeknek a protokolloknak a tokenjeit, akkor tényleg az van, hogy minthogyha te is üzemeltetnéd a protokollt, és gyakorlatilag, amikor az emberek buknak, mert túl nagy tőkeáttétellel kezdenek el kereskedni, te azon fogsz nyerni. Ez szerintem egy ilyen sokkal tisztább működés, hogyha valaki ilyen erre akar fogadni, vagy ez így a befektetési stratégiája, hogy van egy olyan logikája, ami szerint az emberek szeretnek kockáztatni, és emiatt így fognak bukni mindig is, akkor már sokkal inkább ilyen perpetual kereskedési platformoknak a tokenjeit vásárolgatnám, tényleg mint a GMX, vagy vannak sokkal kisebbek is, mint a Camelot, meg a Solana-nak az ökoszisztémájában is, a Blast-ban is van egy csomó ilyen kereskedési rendszer, Cosmos-ban is, szóval lehet ezekből egy tök jó portfóliót építeni, hogyha valakinek ez így az ilyen kedvenc narratívája. Én annyira nem vagyok odaérte, de abszolút működik, szóval meg lehet csinálni jól. Sokat kell vele foglalkozni, hogy megértse az ember így a különböző kereskedési platformok közötti különbségeket. Jó, itt van egy másik projekt, amit nagyon sokszor elküldenek, főleg TikTokon, és főleg akkor, amikor nagyobb nézettsége van a videóknak, ebből azért le lehet vonni azt a tanulságot, hogy ez nem a legilyen szolidabb projekt. A Scapes Mániáról mi a véleményünk? Erről szeretnélek titeket kérdezni. Anélkül egyébként, hogy megnéztem volna a Scapesmaniát, hogy ez micsoda egyáltalán, mert hogy nem most találkozok ezzel először, teljesen biztos voltam benne, hogy ez csak valami shitcoin-szerűség lehet, és bár van mögötte projekt, de a marketing stratégiájuk, meg ahol megjelennek, meg ahogyan megjelennek, nekem abszolút ilyen negatív minden szempontból. Mondom ezt azért, mert hogy a Scapesmaniáról rendszeresen találok ilyen PR cikkeket, de olyan PR cikkeket, ami egyébként nincs feltüntetve, hogy PR cikk, ez a Bitcoin bázison például rendszeresen megjelenik a Scapesmania, meg a Sponge, meg még vagy két másik ilyen szírszar projekt, amiről igazából így valószínűleg ezeket nem kereskedi úgy különösebben senki, itt mindenki csak spekulál, és úgy próbálják felhajtani az árakat, hogy ilyen fizetett hirdetéseket vásárolnak. És azért is mondtam, hogy biztos voltam benne, hogy a Scapesmania az egy ilyen, az egy olyan projekt, amivel nem érdemes nagyon foglalkozni, mert hogy minket is megkerestek jó régen, hogy csináljunk videót és a platformjukról, de hogy nyilván nyilván így úgy, hogy ez egy nagyon jó projektnek tűnjön, és hogyha több videót csinálunk, és nagyobb az elérés, akkor lehet még drágább is a videó. Tehát kb. Így arról van szó, hogy így megvesznek influencer eléréseket, meg olyan hirdetési helyeket, ahol releváns embereket lehet elérni, és aztán próbálják így hype-olni így a saját tokenjüket. És ez nekem nem igazán tetszik. Úgyhogy én a Scapesmaniát nem tartom jó ötletnek. Gringo, neked van menni a tokened?
Dehogy van. Most néztem, hogy hol lehet venni. Én velem is szembe jött egy-egy ilyen hirdetés, és ezeket így skippelni szoktam. Tehát.
Figyú, az kurva jó, ahol lehet venni, tehát Dexen, vagy Cexen nyilván nincs is sehol listázva, ez már magában egy jó jel, még a kicsikán se. PancakeSwap-en lehet venni, BSC-n, tehát a Binance-nek a smart chain-jén, és a híres Dodo Dexen. De bocs, ott nem is lehet, mert hogy ott már nincs adat. Szóval, amikor ilyet látok, akkor azért lehet tudni, hogy ez egy nagyjából egy shitcoin.
Igen, nem voltak bizalomgerjesztőek ezek, amiket mondtál.
De a weboldal is, hát figyelj, ezt most bedobom ide a chatbe, mert ez megér egy misét.
Nekem kifolyt a
szám. De ez nem... Így, ez nem befektetési tanács. Tehát ez az az oldal, amit ilyen WordPress templétből raknak össze, de úgy, hogy előtte kibelezik. Na mindegy is. Ne használjátok, szerintem. Vagy ne, ezzel ne foglalkozzatok. Ez nem egy jó projekt. Jó. Viszont valaki kérdezett a Peace-ről, vagy Pyth-ról, a Hashton Madzag nevű felhasználónk, Hashton Madzag. A Peace szerintem rettentő szuperbeszálló, most vélemény. Azt nem tudom, hogy rettentő szuperbeszálló-e, de az biztos, hogy a projekt jó, és DCA-ban egyébként én is abszolút benne vagyok, mármint, hogy DCA-zom a Peace-et. Itt stékelek is, pont most néztem, hogy az ETA Markets, ami egy ideje már fut, ők most jelentették be, hogy a PEETH stékerek, tehát akik lekötnek PEETH-et, ők fognak kapni az ETA Community airdropjából egy viszonylag nagy szeletet. Szóval ez valószínűleg ez a PEETH, ez több fronton is megéri. Most megint akciós, nem vagyok benne biztos, hogy ez már így az alja a Peace-nek, de hogyha DCA-zol, akkor igazából ez egy pont egy jó beszálló. Úgyhogy ha lesz felszabaduló likviditás a napokban, akkor biztos, hogy a Peace lesz az egyik ilyen projekt, amiből belesüllyeztünk még pénzt. De szerintem a Gringo, te is a Peace-ben benne vagy, nem? Én is. Én
benne. Ja. Igazából pont azért, mert nem volt még túl sok airdrop a holdereknek, ezért lehet egyébként ebbe jó beszállni. Mert én nem hallottam, még én sem nagyon részesültem. Úgyhogy beszéltük azt hiszem a 4000 P-t után lett volna wormhole. Azt beszéltük?
Ja. Ja, hát én nagyon profin, nem... hát 800 körül tartottam.
De most egyébként nézve a chartot, tényleg jó beszálló. Lassan azon a támaszon vagyunk, amin induláson pattogtunk, ez a 0-45 környéke. Igazából itt biztos, hogy már jó vételről beszélünk. Nyilván mehet lejjebb, csak arról nem nagyon fogjuk tudni, hogy hol lesznek olyan zónáink, ami meg tudják állítani.
Igen, meg ez a fél dollár, ez ilyen lélektani határ is mindig valahol, szóval ez ilyen szempontból is egy jó támasz lehet. Hát figyelj, ezt én bedobom ide, hogyha valaki szét akar nézni. Valaki kérdezett egy AI tokent, arra majd mindjárt visszatérünk. Jó, akkor szóval a PEAS az egyébként, ja, az egy jó beszálló, meg egy jó projekt. Én DCL szerint vásárolgatnám, szóval ha van szabad tőkéd, akkor ne az egészet süllyezd bele. De az airdrop miatt is, az ökoszisztéma miatt is nagyon sok mindenki van velük partnerségben, meg jó dolog, amit csinálnak, ugye ők ilyen adat aggregátorok, ha úgy nézed, vagy az egyik ilyen fő funkciójuk, ez az adat aggregáció, és emiatt kb. Minden fontos projekttel van kapcsolatuk, és minden fontosabb projekt csilleli is őket, meg van egyébként ezeknek az adatoknak gyakorlati haszna is, mert hogy egy csomó tőzsde tőlük vásárolja a real-time adatokat. Szóval ez több szempontból is egy jó projekt. Oké, belehúzok, mert van itt még pár. A CapDAO szerzett Cap Grand Mice pontokkal mit kell csinálni? Per pillanat még semmit. Ennek akkor lesz majd jelentősége, hogyha a CapDAO ellövi a saját airdropját, és elindítják a Cap tokeneket, mert akkor ezeket a Grand Mile-okat, vagy Cap Mile-okat be lehet majd váltani. Ehhez csak annyit fűznék hozzá, hogy én olyan nagyon nagy durranást itt a Cap-től nem várok, úgyhogy én itt az itt lévő tokeneket, azokat teljesen át is csoportosítottam az Etherfi-ra, és én a CapDAO-n már egy ideje nem gyűjtök pontokat. Ide kapcsolódik egyébként a másik kérdés, mi a véleményetek az EIGL-val kapcsolatos negatív véleményekről? Egyik napról a másikra feleződtek az EIGL-ér pontjaim az Etherfi oldalon, a CapDAO Twitter oldalán is rengeteg negatív kommentet olvastam ezzel kapcsolatban. Erről már talán beszéltem egy kicsit az előbb, hogy maga az EIGL-ér airdrop az egy ilyen abszolút ilyen csalódás volt minden szempontból, tökre elkapkodták, nem volt átgondolva, a projektnek a gazdája, vagy a projektnek a vezetői tök szarul kezelték a kritikákat, ami érte őket ezzel kapcsolatban. Aztán a community-nek a nyomására, a közösségnek a nyomására akkor még egy kevés pontot kiosztottak, de igazából ezekkel a pontokkal így nem nagyon tudsz semmit kezdeni, mert hogy hiába fogod ezeket a tokeneket klémelni, vagy hiába kapod meg ezeket a tokeneket, még hetekig nem lehet majd kereskedni, szóval egy csomó szempontból elcseszett az egész, és ennek a tetejében még az is van, hogy ez csak az első, és kiderült, hogy a második fázisban, az airdropnak a második fázisában az lesz olyan igazából, mint egy normális airdrop, mert hogy ott fogják megkapni az emberek az összegyűjtött EIGL layer pontjaikért járó tokeneket vagy utalmat, szóval kvázi ez az első fázis, ez rohadtul mindegy olyan szempontból, hogy te hány pontot gyűjtöttél az EIGL layerrel, mert hogy nem az alapján osztja a tokeneket a protokoll, hanem az alapján, hogy magánál az EIGL layernél kötöttél le. Ami tök jó, csak igazából senki se erre számított. Szóval az EIGL layerrel szerintem hosszú távon érdemes még foglalkozni, vagy hosszabb távon érdemes még úgy foglalkozni, hogy nem magát az EIGL layer platformot használod a lekötéshez, hanem a partner protokollokat, és ott gyűjtögeted a pontokat. Szóval, ja, de egyébként, ja, tök csalódás, meg szerintem elbalfaszkodták az egyik ilyen nagyon jó lehetőséget egy jó indulásra. De talán még ezt lehet javítani. Jó, mi a vélemény Playbooks projektről? Van-e értelme tartani? Na, ez most tök jó, hogy így egymás után van, mert hogy a Playbooks ugyanúgy elbaszta az indulást, mint az EIGL layer. Nagyon szétfarmolták a usereket, és közvetlenül az indulás előtt még megpróbáltak vetetni NFT-ket, meg bridge-eltetni, meg egy csomó mindent, meg egy csomó minden történt náluk, aminek egyetlen célja volt, hogy még pénzt szedjenek ki az emberektől, és mindenkinek elege lett ebből. A token is tök rosszul indult, szerintem így eléggé leírták magukat, nem sikerült így nagyon jól válaszolni azokra az ilyen kritikákra, amit így az emberek megfogalmaztak velük kapcsolatban. Én kiszálltam belőle, ami token volt, ezt így eladtam. Nem hiszem, hogy ez a projekt így nagyon nagyot menne, főleg nem úgy, hogy vannak azért konkurensek, akik hasonló dolgot csinálnak sokkal jobban. 2 hete nem kapom vissza az Ethereum withdraw-ot Eigen Layer-en, inkább hagytam volna bent stake-be. Ez az szerintem már sok idő, tehát hogy ennek 7 meg talán 9 nap az átfutása. Szóval most arra azért már vissza kellett volna kapni. Natívan stékeltél Ethereumot, akkor már mindenképpen ott kéne lenne a walletedben. Hogyha nem ez a helyzet, akkor ott valami technikai gigszer lehet. Az esetben meg kellene beszélned a Discordon. A Swellen keresztül 9 nap. Tehát, hogyha a Swellen keresztül, ha Swell tokeneket kötöttél az Eigen Layer-en, akkor ott elvileg 9 nap alatt pendingben van 2 hete. Akkor ott valami gebasz lesz, és így Discordon érdemes rákérdezni. Más is futott bele ilyenbe, bár ezt Twitteren láttam, és akkor utána írták neki, hogy ja, bocs. És aztán így visszakapta instant. Szóval ezzel foglalkoz majd. Jó, volt még itt a Dogaverse projekt, nem tudom eldönteni, hogy scam vagy real. Gringo, erről egy szakavatott véleményt, ha mondanál a Dogaverse-ről.
Ugye pont tegnap interjú volt, amit az érintetteket a General chatbe. Tehát szerintem a két résztvevő az két külön oldalon szállt be a projektbe, úgyhogy ez így önmagában elég ijesztő. Tehát valahogy ebben egy ilyen multi-chain meme coin létrehozása lenne a cél, már ha ez lehet cél. Óriási presszélen gyűjtött összeggel dobálóznak, nekem rettentően erőszakos a shill, ami érkezik tőlük. Tehát kíváncsi vagyok, hogy azok, akik részt vettek benne, egyrészt melyik a real oldal, majd beszámolnak az érintettek, másrészt meg, hogy egyébként memecoinként mehet nagyot. Tehát, hogyha valóban preszélár fölé fog menni, lehet, hogy 2-3-4x is lesz benne, csak ott, amikor...
Egyébként ez egy memecoin.
Ez egy memecoin. Így van.
Aha.
És hogyha azt látjuk, vagy azt érzi az illető, aki beszállt, hogy ő most tök jó hozamot ért el, meg ő nagyon boldog, hogy beszállt, akkor érdemes realizálni. És akkor így igazából lehet, hogy annyiba is van a történet. Ilyenkor általában az szokott a probléma lenni, hogy egy viszonylag rövid felfutási idő után óriási dumpba kezdenek azok, akik nagyobb összeggel szálltak be. Nem tudom, hogy volt-e ilyen felső határa a preszélnél, hogyha nincs, akkor az ugye még ijesztőbb. Ha volt, akkor meg ez lehet egy ilyen lélektani határ, hogyha mondjuk csinálnak egy 2-3-4-5x-et a preszélhez képest, akkor ott hullámszerűen fognak eladni. Tehát, hogyha indul a kereskedés, vagy hozzáfértek a tokenhez, és el is adható, akkor jó eséllyel ott kell ülni az indulásnál, hogy realizáljon az ember benne. Tehát ebben nem szabad mondjuk... Ezekkel én mindig azért voltam bajba, mert nem hagyja az embert még annyira se aludni, mint a sima kriptó. Hát itt simán...
Igen, és itt az van, ha a kiszállót elcseszett pár perccel, akkor igazából tök fölösleges volt az egész, mert hogy így a 30-40%-ot esik a token, nem tudom, egy pár perc alatt.
Úgyhogy... Így van. Tehát általában a shitcoinoknál, meg a memecoinoknál van az, hogy az ember lemegy ilyen perces timeframe-re, és akkor úgy próbálkozik. Tehát ez rettentően stresszes.
Ja. Ja, úgyhogy nem tudjuk, hogy ez real vagy scam, meg főleg azt nem tudjuk, hogy melyik oldal a valódi, vagy a valódi shitcoin oldal, nem tudom. Jó, itt van még két kérdés. Az egyik az Etherfi-jal kapcsolatos, és itt valaki arról ír, hogy van egy Staking Friends event, amikor is lekötsz Etherfi-t, vagy bocsánat, lekötsz Ethereumot, vagy ezt az EZ-et, ami a liquid staking tokenja az Etherfi-nak, és cserébe ezért Etherfi meg Omni tokeneket kapsz jutalmul, És ő azt írta Bon Scott Forever, hogy ő nem kapta meg ezeket a jutalmakat. Ezeket meg kell kapnod. Tehát, hogyha megcsináltad a lekötést, vége van az eventnek, és ezen a felületen egyébként, ahol lekötötted a tokent, az Ethert, vagy ahol lekötötted az Ethereumot, ott azt is látni fogod real time, hogy mennyi tokent fogsz cserébe kapni a lekötésért, és ezt nem is kell claimelni, hanem ezt automatikusan kapja meg az ember. Szóval itt mindennek automatikusan kellene működnie. Ha nem működött, akkor megint csak a Discordot tudom javasolni. Az Etherfi-nak a Discordján kell nyitni egy ticketet, ott megadni a wallet címet, és akkor utána néznek egyébként, hogy hol csúszott el a jóváírás, mert hogy ennek így automatikusan. Én részt vettem az EFI-ban is, meg az Omni-ban is, metamaskos stékeléssel, és ott egyébként ez így frankon működött. Úgyhogy ennek itt érdemes utána nézni. Elég lassan adja meg valakinek, nekem is 2 héttel később, sőt a Friends a lekötés után 1 hétre jelent aktiválva. Ez egyébként tök érdekes, amit írsz. Nekem ez ilyen real-time működött minden, de gondolom akkor ez ilyen... És ez is MetaMask volt, az egy kérdés itt az altgame-nél. Ez is MetaMask volt. Akkor úgy látszik, hogy így más-más ilyen átfutási ideje van. Mondom, ez nekem ilyen tök real-time volt, és akkor vége lett ennek az eventnek. Szerintem, ha nem is aznap, de másnap jóvá írták a tokeneket. AI Summer véleményem szerint lesz-e, az egy nagyon... Azért kapom meg, mert híres vagyok, és tartanak tőlem. Nem hiszem, hogy bárki tudna az itájnál, ki vagyok. Lesz-e AI Summer véleményem szerint? Én nekem nagyon nagy kérdés, hogy mi fog történni egyébként így a következő 1 hónapban. Marad-e ez az oldalazás, meg ez a kis kis forgalom melletti esés, vagy beindul a Bika piac. Most kivárom, mert ugye ezen a héten lesz egy csomó új esemény, meg makroadat is, illetve azt is meg kell nézni, hogy hogyan fog teljesíteni a tőzsde, és talán abból egyel okosabbak leszünk, de most igazából az biztos érzitek ti is, hogy egy ilyen nagy nihil az egész piac, nem igazán történik semmi, úgyhogy itt még jósolni bármit, hogy bármelyik narratívát felkapják-e, az azért egy nagy kérdőjel nekem. Jó, az utolsó kérdés, ez egy ilyen hosszú kérdés. Mielőtt teljes munkaidős kripto-influencerek lettetek, hogy terveztétek meg az időtöket, illetve a több tucat projektet? Van egy csomó airdrop, foglalkozni kell a portfólióval, tanulja az ember a kereskedést, kéne kutatni potenciális projekteket, követni a makrogazdaságot, és akkor még nem is beszéltünk a Twitter meg egyéb platformok olvasásáról. Mindezt főállás mellett gyerekkel, úgy érzem szélmalomharcot vívok, ha eljutok a gép elé a felgyülemlett pótolni valóval. Igen. Nyilván az tök jó, hogyha ezt full time tudod csinálni, de azért nem feltétlenül ez a helyzet, se nálam, se a gringónál. Van egy csomó más dolog, amivel foglalkozunk. Meg kell tanulnod egy idő után priorizálni, meg kell tanulnod azokat a forrásokat használni, akik segíthetnek ebben a priorizálásban. Az airdrop hírlevélnek is például az egyik ilyen fő célja az, hogy ne szerteszét kelljen lövöldözni mindenre, és ne ilyen folyamatos FOMO-ban legyen az ember, hanem így tudjon fókuszáltan foglalkozni lehetőleg olyan dolgokkal, ahol így a legnagyobb megtérülés van. Ugyanez van a különféle altcoin narratíváknál, meg hogyha még mélyebbre mész, akkor igazából bármi, ami a kriptóval kapcsolatos, mindig el kell döntened, hogy hova helyezed a fókusz. Mindennel azt se tud foglalkozni, aki full-time kriptót nyom. Én is ismerek olyan kriptós arcokat, akik nyomnak napi 10-12 órákat, így a kriptóval, közben kereskednek, DeFi-val vannak, stb. De például semmit nem tudnak se az AI-ról, se a kriptogamingről, mert hogy ez már így egyszerűen kimarad, nem marad rá idő. Ennyi. Szóval nincsen ebben jó megoldás. Az, hogy szélmalomharcot vívsz, az inkább az elején van ez az érzés szerintem, amíg így nagyon sok kérdőjel van. Aztán egy idő után kezd tisztulni a kép annyira, hogy legalább azt tudod, hogy mit érdemes keresni, meg mit érdemes csinálni. Attól függetlenül lesznek olyan időszakok, hogy tényleg így egyszerre történik minden, mindennel kell foglalkozni, és mindig lesz olyan, amiről lemaradsz. Elmegy egy csomó airdrop az ember mellett, lesz egy csomó olyan token, amit jól átnézett, aztán végül nem fektetett be, és csinált egy 10x-et közben. Ezek megtörténnek, ezzel nem tudsz mit csinálni. Viszont, hogyha időről időre tudsz olyan projekteket, meg olyan befektetéseket csinálni, amivel hozamot generálsz, meg amivel tanulsz, akkor igazából mindegy is. Nem az a lényeg, hogy mindenről tudjál mindent, mert hogy ez így kb. Lehetetlen is, hanem hogy legyenek olyan területek, ahol biztonságosan, hosszú távon folyamatosan tudsz hozamot generálni, és ne adj Isten, ha még közben jól is érzed magad ebben, meg ebben a közegben, akkor igazából az egy nyerő stratégia, és nem biztos, hogy arra kell hajtani, hogy mindenben nyakig benne legyen az ember. Az airdrop egyébként is egy ilyen külön embert kíván, és vannak egy csomóan, akik emiatt aztán nem is csinálják, mert hogy egyszerűen nem fér bele az idejükbe. Ismerek egy csomó olyan kriptóst, aki egyébként úgy milliómos, hogy soha életében nem találkozott az airdroppal, vagy kb. Akkor találkozott az airdroppal, amikor már egyébként is volt pénze bőven. Szóval ezt tudom így a végére adni tanácsként. Gringónak még biztos van ehhez kiegészítése.
Igen, mert általában az embernek ez az elveszettség érzése, ez még fokozódik akkor, amikor a piac ráadásul nem olyan kedvező. Tehát nem elég, hogy próbálsz olvasni, meg próbálsz keresni, meg próbálsz informálódni, ráadásként folyamatosan stresszelsz azon, hogy a piac éppen hogy viselkedik. Hát ehhez komplett piaci ciklust kell átélni, ahhoz, hogy az ember utána a következő ciklusba úgy érezze, hogy legalább az árfolyam általi pszichológiai hatástól már egy kicsit mentesült. És akkor tudsz fókuszálni úgyis este az adott dologra, hogy nem aggódsz azon, hogy fölugrik az értesítés, hogy 10%-ot esett az éppen portfóliódba levő token, és hogy azzal most mit csinálj. Nem főállás mellett ismerős, hogy ezt milyen csinálni, és tényleg megeszi az embert az elején. Utána vannak olyan narratívák, vannak olyan irányok, amit el fog az ember engedni, mert egyszerűen nem lesz kapacitása rá. Viszont lesznek olyanok, amikkel sokkal többet foglalkozik, és a sorok között is tud olvasni. Látsz egy Twitter bejegyzést, vagy látsz egy Telegram üzenetet, vagy egy Discord értesítést, és tudod, hogy azok a te szempontodból sokkal fontosabbak, mint mondjuk 10 másik, ami közben érkezik. És ezt kell megtalálnia mindenkinek, hogy melyik az a narratíva, melyik az az irány, amivel szeretne foglalkozni, meg tud is foglalkozni. A kereskedés ugyanilyen, tehát nem akarunk 10-15-20 eszközt lekereskedni. 2-3-4-re fókuszálunk, esetleg egy-egy narratíván belül mondjuk többre, de nem fogjuk azt sose elérni, hogy egyszerre mondjuk 20 eszköz. Ez ilyen overtraded állapot lesz, és abban a pillanatban, hogy egyszerre kell többel foglalkozni, lehet ott stop loss, meg lehet ott take profit szint beállítva, nem fogja tudni az ember követni, hogy mi zajlik. Egy idő után biztos, hogy pihennie kell, tapasztalatból mondom, és sokkal egyszerűbb, hogyha az ember 2-3-4-5 eszközzel foglalkozik, akár olyan szinten, hogy belássa magát a közösségébe is, és látja, hogy mennyire erős, meg mennyire összetartó közösség van mögötte. És ez azért lesz érdekes, mert például az esetünkben a Bitcoin Runes az majd ez lesz. Tehát még nem látjuk mi se, hogy mibe van mondjuk egy olyan használati mód, ami föl fogja hajtani az árat, viszont amit már láthatunk, és amit már jó eséllyel lehet szondázni a social médiába, az, hogy milyen közösség van mögötte. És most én például ezzel foglalkozok aktívabban, hogy keresem, hogy az adott projektek mögött hol van igazán erős közösség.
Ja, ez szerintem ez egy jó stratégia. És még eddig mindig az volt, hogyha egy jó projektbe így mélyen beleinvolválódtunk, és így tényleg így ott vagy a Discordon, részt veszel ebben az egészben, követed így időről időre a történéseket, az így előbb-utóbb mindig megjutalmaz. Tehát vagy azért, mert hogy így tudod így a tök jó beszállókat, vagy részt veszel egy airdropban, vagy olyan infót kapsz, ami már egy kicsit ilyen insider info, szóval ja, ezeket megéri. Erre érdemes így az időt szánni, hogy megtalálni azokat az ilyen közösségeket, meg narratívákat, amiben úgy egyébként is jól érzi magát az ember, és akkor nem az van, hogy így meg megint fel kell mennem a Discordra, nem tudom, oda köszönni, hogy GM, mert annak semmi értelme szerintem. Jó, szerintem eléggé jól túlszaladtunk már a kérdéseken. Itt volt még kettő, a CapDAO-nál az Ad Liquidity. Megmondom őszintén, én a CapDAO-ra így nem nagyon szennék már is se időt, se energiát, de valószínűleg az airdrop-ba ez bele fog számítani, mert hogy likviditást adsz így a protokollnak, szóval, hogyha nyomni akarod a CapDAO-t, akkor mindenképp hasznos. Illetve az RSV ETH esetén szerintem azt nem lehet unstake-elni még mindig, ezt Zsoltnak mondom, mert hogy két héttel ezelőtt még nem lehetett. Azt megcsinálhatod, hogy egy DEX-en, mondjuk a Kiberswap-on például eladod, és akkor megszabadulsz tőle. Jó, nem tudom, Gringo, te akarsz még mondani valamit? Vagy berekesztjük az ülést?
Igazából csak annyit, hogy most, hogyha ennek vége, akkor megint megnyitom a kérdéseket. Akinek közben merült fel, azokat nyugodtan beírhatja oda, ugyanebbe a két heti forgóba fogunk tudni rá válaszolni. Illetve még annyit akartam mondani, hogy itt az információ áramlás, hogy ugye ezért is érdemes például minket is követni, mert megpróbáljuk szűrni nektek az információk. És ott megint elég aktív lett a Discord szerver. Érdemes az már csak azért is följönni hozzánk, hogy meg tudjuk magyarázni sok esetben, hogy mi történik. Mert most is, amit mondtál is, ez az oldalazó piac, most óvatossá vált a piac. És én úgy érzem, ugye igazából a Coinbase-en is diszkanttal kereskedett az elmúlt napokban. Az ETF-ekből is van kiáramlás, és igazából a beáramlások megvárják, hogy a piaci hangulat merre fog alakulni. Ez egy egész hosszú folyamat is lehet. Használjuk ki arra, hogy tanulunk, meg olvasunk a projektek után. Meg beszélünk ezekről.
Hát figyelj, ez egy király lezárás. Én nem is mondok erre már semmit. A felvétel az meg úgy is föl fog majd kerülni, ugyanúgy, mint a múltkori Spotify-ra. Úgyhogy, ha valaki lemaradt az elejéről, vagy el kellett húznia, az is majd így be tud még ebbe, vagy vissza tudja hallgatni. Úgyhogy ennyi. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Aztán két hét múlva találkozunk. Addig meg sok sikert.
Köszönjük mindenki. Szépen.
Köszi. Sziasztok!
Sziasztok!